Jó reggelt kívánok, folytatódik a hétvégi menetrend, méghozzá azzal, hogy lezajlott az őszi időszak második kereskedés indító csengetése a budapesti értéktőzsdén. A Navigator Investments 340.100 darab egyenként 1000 forint névértékű tőzsrészvényét vezették be a Bét Xtend piacára. Az 1995-ben alapított Navigator ipari befektetésekkel, vállalatfinanszírozással és stratégiai menedzsmenttel foglalkozik. A társaság portfóliója többek között a faipar, a fémszerkezetgyártás, valamint a szerszám és alkatrészgyártás területén aktív cégeket foglal magába. A Navigator Investments igazgatóságának elnöke elmondta, hogy a cég látókörébe elsősorban olyan vállalkozások kerülnek, ahol az alapító nem talál megoldást a generációváltás problémájára, és az emiatt szükségessé váló tulajdonosi szerkezet átalakítására. Jutasi Zoltánt Lakatos László kérdezte a helyszínen.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Először is gratulálok, mert azt gondolom, hogy rekordernek számítanak a tőzsdére lépésben.
Igen, köszönöm szépen. Ezt talán szerénytelenül lehet mondani, hogy az Xtend fejlesztésben olyan szerepe van a Navigatornak, ami remélem hosszú távon nyomot hagy a piacon. Most ott tartunk tőkepiaci bevezetésekben, hogy az év végére, hogyha minden jól megy, közel 20 társaság lesz az Xtenden, vagy fordult meg az Xtenden, ugye ketten már a standard kategóriába átléptek, és ebből 10 cég kötődik hozzánk, a saját magunkat is beleértve, akiknek a munkáját vagy segítettük, vagy effektíven mi vittük végig a teljes tanácsadói projektet a tranzakció kapcsán.
A saját tőzsdére lépésük az egy érdekes történet, és igazából itt gondoltam azt, hogy rekorderek, hiszen egy decemberi döntést követően szeptemberben már a tőzsdére lépni azért az egy elég jó ütemnek számít. Vagy annyira gyakorlottak már ebben a folyamatban, hogy tulajdonképpen ez így is volt tervezve, hogy hát akkor gyerünk, mert nekünk ez megy.
Hát akasztják a hóhért, tehát azért el kell áruljak a műhelytitkot, hogy ebben az időszakban azért a csapatunktól extra energiákat igényelt ez a munka, eszméletlen volt, ez nagyon büszke vagyok a társaságra, hogy ezt sikerült végigcsinálnunk. Igen, ez tényleg rekorder ebben is talán, hogy decemberben a vállalatcsoport karácsonyi ünnepségén mondtam be ezt, hogy akkor mi lenne, ha tőzsdére mennénk, és igazság szerint, hogy június végével megvolt az első jegyzés és a regisztráció is, hogy a nyár folyamán megtörtént. Úgyhogy most pedig ugye a csengetés, úgyhogy abszolút azt hiszem, hogy ez egy szinte lehetetlen küldetésnek tűnt. Köszönhetően a csapatunknak, a tanácsadóinknak azt hiszem, hogy ez mégis sikerült. Úgyhogy nagyon büszke vagyok, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki ebben közreműködött, hogy ezt így meg tudtuk oldani.
Túl azon, hogy persze ez jól hangzik, hogy ilyen rekordidő alatt sikerült tőzsdére lépni. Ez egyfajta kötelező kör olyan szempontból, ahogy ön is mondta, hogy akasztják a hóhért, tehát akár az ügyfelekkel is várhatják azt, hogy egy tőzsdei cég intézze a tőzsdére lépést, vagy pedig önöknek is lesz valódi előnye a tőzsdére lépésnek. Mert ugye legtöbben azért azt szokták felsorolni, hogy a tőzsdén szereplés az jár egy csomó olyan elsődleges és egyéb előnyökkel, akár csak bizalmi előnnyel is a piac részéről, amiért igenis megéri a plusz költséget és a plusz munkát.
Én azt hiszem, hogy az utóbbi. A befektetési tevékenységünk indukálta azt, hogy tőzsdére lépjünk, és tőkét vonjunk be, amin keresztül ugye mi ipari termelővállalatokat vásárolunk fel és működtetünk. Emiatt jöttünk tőzsdére, de kétségtelen, hogy a tanácsadói ágazatunknak is én bízom benne, hogy jelentős előnyöket ad. Hát tényleg akasztják a hóért, ahogy azt mondottam volt, ugye azért azok az ügyfelek, akikkel együtt dolgozunk, szintén kis és középvállalatok, talán hitelesebb az, hogy úgy kommunikálunk velük, úgy dolgozunk velük, hogy mi magunk is ezt csináljuk a mindennapokban, amiről beszélünk, nem csak mondjuk csináljuk, tesszük is, úgyhogy ez biztos, hogy előnyt jelent a tanácsadói projektjeink során, hogy az, amit végigviszünk, amit változáskezelést, ami munkát bele fektetünk az ügyfeleinknek a projektjeibe, azt mi is a mindennapokban egyébként a saját leányvállalatainknál végigcsináljuk, tehát értjük ezt az egész műfajt.
És egyébként a többi üzletágban milyen előnyökkel jár ez?
Én azt hiszem, hogy a transzparencia az elsősorban piaci előnyöket mindenképpen hoz. Az a cég, aki tőzsdén van, ezt látjuk már a korábbi ügyfeleinknél, DMK-nél, Gloster-nél, Ébdufer-nél, ez plusz munkát hoz, tehát a bizalom jelentősen megnő. Dolgozunk az arab térségben, Európában, nagyon sok helyen a lányvállalatainkkal, és érezhetően nő a bizalom a társasággal szemben, mind beszállítói, mind vevői oldalon. Ezt mindenképpen ki lehet használni. Nő a bizalom egyébként a finanszírozási oldalon is, nem csak a tőkepiaci ág, de a banki finanszírozási ágban is érezhető ennek a hatása, hogy tőzsdei cégként megyünk mondjuk egy hitelért, az pluszpontokat jelent, azt gondolom, a cég minősítésében.
A jelenlegi kamatkörnyezetben gondolom, hogy jelzésértékű a piacra lépés, mert hát azért jóval kedvezőbb finanszírozást lehet elérni a részvénypiacon, mint a jelenlegi banki kamatok.
Hát így igaz, azért, hogyha összehasonlítjuk egy néhány évvel ezelőtti helyzettel, amikor a banki kamatok nulla fölött voltak valamivel, a tőkepiaci elvárások azok azért jóval magasabbak voltak, sokkal nagyobb volt az olló a két finanszírozási forma között, ez jelentősen szűkült. Tehát már a bankhiteleknek a költsége ahhoz képest, hogy a tőkéhez milyen piaci elvárások mellett lehet hozzá jutni, ez jelentősen csökkent, és ez azt gondolom, hogy ennek a finanszírozási formának mindenképpen jót tesz.
Akkor a következő részvénykibocsátások kifejezetten ilyen finanszírozási jellegű részvénykibocsátások lesznek, vagy egyelőre most még keresik a megfelelő célokat?
Megvannak a céljaink, tehát mi, amikor ebben az egészbe belefogtunk 2015-ben, akkor egy olyan stratégiát vázoltunk föl, amiben az volt egy nagyon fontos szempont, hogy találjuk meg azokat a vállalatokat, vagy vállalkozásokat, amiket szeretnénk felvásárolni. Jelenleg 10 fölötti azon céltársaságok száma, akiket akár holnap megvásárolhatnánk, vagy illeszkednek a stratégiába. Ugye ez tényleg a mi munkabírásunkon és a finanszírozási környezeten múlik, hogy milyen ütemben tudunk előre menni. Úgyhogy ez egy jó, tudatosan felépített stratégia. Mindenképpen figyelni kell a jelenlegi gazdasági folyamatokra azért, tehát az a piaci helyzet, ami ma a világban kialakul, oda kell arra figyelnünk, hogy azért a stratégiánkat ne kell gyökeresen megváltoztatni, de azt hiszem, hogy ebben elég jól sáfárkodik a menedzsmentünk.
A jelenlegi piaci helyzet egyébként mennyire kedvez a felvásárlásoknak? Ön hogy látja?
Kettős hatás van. Az egyik oldalon ugye forráshoz jutni nagyon nehéz, mert mindenhol a válságra hivatkozva ugye szűkítik a lehetőségeket, és hozamú elvárásokkal találkozunk, amik nagyon nehezen kezelhetők. Tehát forráshoz jutni nem egyszerű, de nem lehetetlen ugye, ahogy azért az idei évi befektetéseink mutatják. A másik oldalon viszont pedig javítja azt a pozíciónkat, hogy egy jó feltételekkel tudunk megállapodni az eladói oldallal, mert a bizonytalanság, ugye mi generációváltásban lévő cégeket veszünk meg, ugye egy 70 éves alapító tulajdonos, aki ugye kifelé megy a cégén az életéből, ott azért egyre inkább meg kell oldani a cégnek az utódlását, átadását. Tehát ebből a szempontból ő van inkább nehéz helyzetben, ha lehet ezt mondani. Ebből a szempontból a mi ajánlatunk az számára kedvező, és én bízom benne, hogy minél hamarabb élnek ezzel a lehetőséggel. Itt az idő egy picit nekünk dolgozik, de a tőkepiacon meg ellenünk, tehát itt ezt a kettős hatást kell egyszerre lekezelnünk.
És akkor egy nagyon általános kérdést engedjen meg így a végére, hol látja a céget egy év múlva, 5 év múlva és 10 év múlva?
Hát a stratégiai terveink szerint, ha haladunk, akkor én azt gondolom, hogy egy év múlva legalább még egy-két társaságot meg tudtunk venni. Tehát én bízom benne, hogy a 2023-as évben, ahogy azt terveztük, sikerül még egy vagy két társaságot megvásárolnunk. 5 év múlva én bízom benne, hogy kis regionális vállalatcsoportot tudhat a navigátor maga mögött. Szeretnénk kilépni majd külföldi piacra. Hát 10 években azt még, arra hadd ne mondjak semmit, nem szeretnék frázisokat pufogtatni. Az olyan messze van, és ugye a mai világban, persze ha belevesszük azért a korábbi 70-es évek, vagy akár ugye a 2008-as válságnak a ciklusait, biztos, hogy előbb-utóbb ennek a negatív piaci környezetnek is vége lesz, úgyhogy én bízom benne, hogy ezeket így tudjuk használni. 10 év múlva azt hiszem, hogy olyan helyen kell már lennünk, amikor már a navigátornak egy új vezetőjével beszélnek, mert én szeretném, hogyha addigra már átvenné az utókor vagy utód a navigátorban a napi operatív működtetést, úgyhogy mindenképpen fontosnak tartom, hogy neveljük ki az utódokat, az új generációt a társaságon belül, úgyhogy inkább én 5 éves távlatokba gondolkodom egyelőre.
A Navigator Investments igazgatóságának elnökét Jutasi Zoltánt hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A jelenlegi gazdasági környezetben a háztartások mellett a vállalkozások számára is rendkívül fontos minden fillér, amit meg tudnak takarítani a hó végén. Érdekesség, hogy a kiadások visszafogása mellett sok cég valamilyen okból nem él az elérhető adókedvezményekkel. Többek között a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által minősített kutatási és fejlesztési projektek után a vállalkozások olyan adókedvezményeket igényelhetnek, amikkel akár több millió forintot is megspórolhatnak. Ezekről a lehetőségekről kérdeztük az STNH Innováció Támogatási Főosztályának vezetőjét, Smollár Katalint. A riporter Péler András.
Hogyan is működik ez, hogyan lehet ezekhez hozzáférni? Kicsit tegyük rendbe, hogy ezek után, a projektek után milyen kedvezményekre lehetnek jogosultak a vállalkozások.
Az innovatív cégek, akik kutatásfejlesztéssel foglalkoznak, közülünk nagyon sokan nem vesznek igénybe olyan kedvezményeket, ami járhatna nekik. Nyilván a pályázatok az egy sokkal egyszerűbb út volt. Az adókedvezményekhez azért rendben kell tartani folyamatosan a könyvelést, tudni kell egyáltalán ezekről a kedvezményekről, és nagyon sokan bizony nem tudnak róla. Nem tudják például, hogy a társasági adóból igénybe lehet venni K+F tevékenység után elég magas összegű kedvezményeket, tehát konkrétan a kutatásfejlesztés közvetlen költségét le lehet vonni a társasági adó alapjából, aminek ugye az a következménye, hogy társasági adót már ebből a csökkentett összegből, azt a 9%-ot már ebből a csökkentett összegből kell kifizetniük.
Hogyha mondjuk a más adó, a társasági adó ugye elég sok területen tudja hát a különböző kedvezmények segíteni a vállalkozásokat, helyi adók esetében is vannak hasonló kedvezmények?
Vannak, így van. Helyi adó, helyi iparűzési adóból is ugyanezzel az összeget, tehát amennyibe a kutatásfejlesztés kerül, azzal az összeggel lehet csökkenteni a helyi adó alapját, és azoknak a cégeknek, akik innovációs járulék fizetésre kötelezettek, mivel az innovációs járulék alapja ugyanez az összeg, ami a helyi iparűzési adó alapja, így abból is jogosultak kedvezmény igénybevételére, és még visszakanyarodva egy pillanatra a társasági adóra, annál az a lehetőség is fennáll, hogy ezt az összeget, amit ők K+F-re költöttek, mondjuk, hogyha ezt megrendelik, tehát hogyha az adott cég nem közvetlen ő maga a saját munkavállalóival végzi, hanem megrendeli mondjuk egy állami kutatóintézettől, például egy egyetemtől, akkor annak a költségnek a háromszorosát vonhatja le, ezzel akarja az állam ösztönözni, hogy a állami kutatóhelyekkel minél nagyobb összefonódása legyen a cégeknek.
Hogyha még visszakanyarodunk a helyi adók felé, akkor a kisvállalati adó esetén például a K+F tevékenységben részvevő dolgozók számára kifizetett bér is akkor lehet mondjuk egy adóalap csökkentést érvényesíthető tétel?
Így van, igen. Azok a cégek, akik kivások, ugye ők majd mindjárt fogok beszélni egy kicsit a szociális hozzájárulásról is, ami szintén csökkenthető K+F tevékenység költségével. A kivásoknak ugye nem kell szociót fizetniük, nem kell TAO-t fizetniük, így egy nehéz kérdés, hogy ők hogyan tudnák érvényesíteni, hogyha K+F-vel foglalkoznak az ezután járó kedvezményeket. Hát ők úgy tudják, hogy a dolgozóik után, akik az adott kutatási projektben részt vesznek, akkor az ő bérköltségüket tudják csökkenteni. Ez körülbelül egy ilyen 5% az adó megtakarítás maga, amivel a kivások élhetnek.
Hogyha már belengedtük a szociális hozzájárulási adót is, akkor beszéljünk egy kicsit arról is, hogy mi a helyzet ennél az adótípusnál.
A szociális hozzájárulási adónál azok után, a munkavállalók után éri ez meg leginkább, akik valamilyen tudományos fokozattal rendelkeznek, hiszen az ő esetükben a teljes összeget elengedi az állam. Ha viszont nincsen tudományos fokozata, tehát PhD végzettsége annak az adott kutatónak, hanem mondjuk egy középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalónkról van szó, az ő esetében is az 50%-át, tehát az ő bérköltsége után a szocho 50%-át elengedi az állam, úgyhogy szerintem ez megint csak egy olyan talált pénz jellegű, ha élünk ezzel a kedvezménnyel.
Ugye a kutatás és fejlesztésnél szóba jöhetnek találmányok, felfedezések, szabadalmak, oltalmak, amik után ugye jöhetnek a egyes vállalkozásoknak például jogdíj bevételek, tehát pénzre válthatóak ezek a jogi formulák. Jogdíj bevételek után érvényesíthető-e valamilyen kedvezmény?
Így van, érvényesíthető a jogdíj bevételek után is. Ebben az esetben a 9%-os társasági adó helyett csak 4,5%-ot, tehát a felét kell megfizetni, és az a különösen szerencsés ebben a helyzetben, hogy még kutatásfejlesztési tevékenységet sem kell hozzá végezni. Tehát, hogyha ki tudjuk mutatni, hogy az árbevételünk valamilyen, például használati mintából, vagy szabadalomból származik, vagy pedig, ami manapság nagyon jellemző, hogy az IT technológiával foglalkozó cégek, akik mondjuk valamilyen programot fejlesztenek, és ezt jogdíjbevételként realizálják, tehát úgy adják tovább az ő terméküket, hogy licenc szerződéseket kötnek, akkor az árbevétel után ezt a 9%-os TAO-t nem kell megfizetniük, csupán 4,5%-ot, tehát K+F tevékenységet sem kell hozzá bizonyítottan végezni. Iparűzési adó ebben az esetben nincs, mert a jogdíjbevételek után nem kell iparűzési adót fizetni a helyi adókról szóló törvény alapján, úgyhogy aki gondosan megtervezi ezeket a szerződéseket, amivel mondjuk jogdíj bevételt generál magának, az jóval nagyobb kedvezményeket érhet el.
Még egyszer akkor kicsit így tegyük is tisztába, hogy a vállalkozásoknak mit kell tenni azért, hogy ezeket az adó kedvezményeket megszerezhessék. Talán egy kisebb cégnél mondjuk, ahol nincsen vállalati jogász, ott talán ilyen ijesztő lehet az, hogy most hogyan is tudok hozzáférni az ilyen különböző támogatásokhoz, kedvezményekhez, adócsökkentésekhez, hova kell fordulniuk, mire kell odafigyelniük, van esetleg olyan forma nyomtatvány, aminek kéznél kell lennie ezeknek ezeknél az igényléseknél, most lehet kicsit ilyen triviálisan fogalmaztam, de hogy hogyan juthat hozzá egy vállalkozás ezekhez, akkor, hogy magára ismer például most a beszélgetésünk kapcsán, hogy én egy ilyen tevékenységet végzek, és igazából akkor jó lenne nekem is az adókedvezmény, hiszen valahol spórolni is kell. Hogyan tud hozzáférni?
Én azt javaslom minden vállalkozásnak, hogy első körben a saját könyvelőjével egyeztessen. Nyilván ők azok, akik ezekről az adókedvezményekről a legtöbb információval rendelkeznek. Érdemes jogásszal is egyeztetni, hogyha mondjuk kifejezetten ilyen szoftverekkel foglalkozik a cég, hogy azok a szerződések, ahogy korábban is említettem, úgy legyenek megfogalmazva, hogy az jogdíjbevételnek számítson az ő bevétele, és akkor élhet a kedvezményekkel. Hozzánk is fordulhatnak, hogyha kérdésük van kutatásfejlesztéssel kapcsolatban. Mi igyekszünk mindenkinek segíteni, átnézzük a projektet, előzetes egyeztetéseket tartunk, mielőtt beadják hozzánk a minősítést, hogy valóban a végén kutatásfejlesztésnek minősüljön az az adott projekt, és adó tanácsadó cégekhez is megéri, ha már csak a saját kollégánkat megtanítják egy-két egyeztetés alkalmával, akkor utána már nem kell igénybe venni az ő segítségüket, tehát felkészíteni a saját kollégánkat is nagyon megéri.
Az elmúlt percekben Smollár Katalint, az STNH Innováció Támogatási Főosztályának vezetőjét hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Veszprém nyerte a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címet. Az esemény sorozathoz kapcsolódóan a szervezők meghirdették a Kultháló Web 2023 programot, amelynek célja a Balaton-Bakony régió rejtettebb településein is megmutatni a művészet közösség formáló erejét, mondta el a program projektmenedzsere. A Kultháló egyes bázisain művészbarátok, muzsikusok, írók és festők a helybéliekkel együtt a festészettől a komoly zenéig, a kreatív ipartól a jazzig és a költészettől az undergroundig kalandozva kínálják fel a kapcsolódás lehetőségét az érdeklődőknek. Nagy Krisztián kulturális menedzserrel Rádiónk Nap vendége című műsorában Lakatos László beszélgetett.
Ez a Kultháló Web 2023 program, ez tulajdonképpen egy programsorozat, vagy ez egy olyan program, ahol egyébként különböző kulturális, akár rendezvényeket, akár csak különböző kulturális projekteket elindítanak?
Azt hiszem, hogy mindkettő. A Kultháló program, ez tulajdonképpen az Európa Kulturális Fővárosa cím, illetve az ehhez tartozó szakmai programon belül egy elsősorban régiós művészeti közösségeket támogató projektcsomag, és ez egy kiemelt régiós művészeti, ahogy ön is említette, programsorozat, de néhány csavarral, néhány specifikációval bázisokat fogunk összefogni. 2023-ban 12 helyszínen készül elindulni a Kultháló program, méghozzá alapvetően a Veszprém Bakony-Balaton régió egyes helyszínein lesz majd elérhető, hallható, látható ez a program.
Na hát jó, hogy elhangzott Veszprém neve, pont azon gondolkodtam, hogy gyorsan akkor bevezetem, hogy ugye Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 program sorozathoz kapcsolódik ez a program. Egyébként mennyire szerves része ennek a rendezvény sorozatnak, illetve ennek egy projektszintű program sorozata, vagy pedig továbbra is marad egy ilyen hálózat, ahol a különböző művészek, helyszínek, települések összefognak, és hosszabb távon is megmarad ez a kapcsolat.
Úgy tudnék fogalmazni, hogy vannak ilyen törekvéseink. Veszprém Bakony-Balaton régió, amikor elnyerte ezt a címet, ez hivatalosan a 2023-as évre vonatkozik elsősorban, és ez egy számtalan, nagyon széles spektrumú tartományokat átfogó kulturális óriás projekt, aminek nagyon sok része, részlete van, részben Veszprémet, részben a régiót érintő arcai, ha szabad így mondanom, és ezek közül az egyik egy kiemelt régiós művészeti projektcsomag, viseli ezt a nevet, hogy Kultháló és Kultháló bázisok összessége, és ezzel a projektünkkel kapcsolatban valóban van egy olyan célunk, egy középtávú terve az EKF vezetésének, hogy nagyon bízunk benne, hogy néhány dolog a 2023-as év után is megmarad itt, és talán elég intellektuális energia és mindenféle más energia is bekerül hozzá ahhoz, hogy középtávon ez egy életképes hálózat legyen, elsősorban a helyszínek és az imént említett alkotóközösségek között, igen.
Jelenleg ennek a hálózatnak a tagjai azok ilyen elég elszórtan találhatók meg Veszprém megyébe, illetve én láttam itt egy, nevezzük kakuktojásnak, a Balaton déli partján is van egy település, amely kapcsolódott ehhez. Ez hogy jött létre? Balatonbogláról van szó egyébként.
Természetesen van egy olyan funkciója is, a nevéből fakadóan egy ilyen projektnek, hogy valamiképpen reprezentálja a térség egészét, de alapvetően az fontos volt mindvégig a számunkra, hogy elsősorban meglévő, tehát helyben valamilyen formában létező, csak kevésbé artikulált, esetleg kevésbé látható törekvéseket szólítsunk meg. Nem egyszerűen mi hozunk létre aktivitásokat a régióban, inkább megszólítunk helyben fontos és releváns kulturális művészeti aktivitásokat, amiket egy projektfejlesztés keretein belül megpróbálunk egyfelől anyagi forrásokkal támogatni, másfelől egy gazdagabb programhoz és kulturális kínálathoz hozzásegíteni. Szóval tulajdonképpen esetlegesen alakul, hogy a régióban hol vannak ezek a pontok, és természetesen azt fontos megemlíteni, hogy pályázat útján lehet csatlakozni a hálózathoz, a Kultháló projekthez, az LKF pályázati csomagjain keresztül, és ilyen értelemben maguk ezek a helyek és alkotóközösségek döntik el, hogy kívánnak-e csatlakozni, vagy egyáltalán pályázni erre a címre, és így alakult ki 2022-ben, ami alapvetően a felkészülésnek az éve még, tehát ha szabad így mondanom, egy kísérleti év, ez a 7 helyszín és ez a 7 közösség, akik hát elindultak az idén, és odafordultak a régió és részben a régióba látogató művészetkedvelő arra fogékony közönséghez. 2023-ban egy 10-15 bázissal számolunk, a mostani pályázati kiírás már elérhető a honlapunkon, és várjuk a jelentkezőket, illetve számtalan új vagy jelölt partnerrel kapcsolatban vagyunk már tárgyalási formájában.
Megelőzte a kérdésemet, pont erről akartam beszélni, hogy mennyire nyitott ez a közösség, és meddig lesz nyitott. Tehát itt csak addig lehet pályázni, amíg zajlanak az Európa kulturális fővároshoz kapcsolódó rendezvények, vagy pedig már itt a jövőt építik, és aki most belép, az jókor lép be, mert most lehet igazán nagy népszerűségre szert tenni, vagy sok emberhez eljutni, hiszen amúgy is nagy lesz a figyelem a régióban.
Azt gondolom, hogy igen, természetesen ez a cím, ez a megtisztelő cím mindannyiunk számára felelősséget jelentő módon, de sok figyelmet fog jelenteni jövőre, nagyon reméljük. És igen, valóban keressük azokat a partnereinket, akikkel együtt tudunk működni. A Kultháló bázisokra vonatkozó pályázati kiírás az október 31-ig elérhető, és lesz nyitva ez az ablak az LKF honlapján, ahol ez megtalálható. És a pályázati anyagok alapján döntjük el, hogy kik azok a partnerek, akik elnyerik ezt a címet, és akikkel jövőre együtt működünk a projekt céljainak a megvalósulásáért.
Az elmúlt percekben Nagy Krisztián kulturális menedzserrel Nap vendége című műsorunkban Lakatos László beszélgetett. Ezzel véget ért a hétvégi menetrend első órája, maradjanak velünk, a hírek után ugyanis a Special Edition című műsorunk következik.